Ön a Bitport CIO Klub hangos kiadását hallgatja. Negyedik évfolyam, negyedik adás. Az előadás témája a válságálló szervezetek és a válságálló IT. Az előadó dr. Drótos György, egyetemi docens, a Corvinus Egyetem vezetéstudományi intézetének munkatársa. Az előadást 2023. május 11-én a CIO Hungary konferencián rögzítettük Egerben.
Úgy gondolom, hogy hát nem a technológia fogja megoldani a válságállásnak a témakörét. Nyilván mindannyian látjuk, hogy legalább annyi galibát és kihívást jelent egy-egy új technológia, mint amennyi megoldást tud szolgáltatni. Úgyhogy nem hoztam itt a Szent Grált, a kivételes technológiát, ami majd bennünket segít a válságállóságba. Ugye formálom ezt a szót, vagy ízlelgetem ezt a válságállóságot is, igazából nem annyira szeretem, és most nem akarom Istvánt bántani, mert megkaptam a címet, úgyhogy ragaszkodom hozzá, de igazából az ilyen állóság, ugye addig, amíg vízálló valami, meg tűzálló, addig rendben van, de amikor válságálló, vagy különösen jövőálló, az kicsit diszonáns számomra, hiszen még a válság is, a jövő meg pláne rengeteg lehetőséget tartogat, illetve a válságokból is lehet tanulni, úgyhogy nem blokkolni kell ezeket, nem is lehet, hanem túllendülni rajta és tovább működni. Úgyhogy inkább ezt az értelmezését fogom ennek a kifejezésnek használni. Még mielőtt belekezdenék a válságálló szervezetek témakörébe, hogy szóljak hozzátok, és akár a címet is egy picit hagymódosítsam, hogy válságálló szervezetek és a CIO. Tehát ti, akik itt is jelen vagytok, és nyilván a kettő szerepben, amit Robert is itt a bevezetőjében említett, próbáltok megfelelni. Ti nagyon sok mindent hozzá tudtok tenni a szervezetek a válságállóságához, és most nem csak az IT szervezetre gondolok, hanem a szervezet egészére gondolok. Ennek többféle drivere is van. Nyilván az, hogy a felsővezetői tímbe tudtok működni, hogy az operatív feladataitokat sokszor már leadtátok, akár kiszervezés, akár SSC, akár valami utility manager, aki a napi működést felügyeli, tehát van talán tere jobban a stratégiai, szervezeti szintű közreműködéseteknek. Nyilván a szervezet is egyre inkább IT függő, ugye a digitális transformáció az mindent lesöpört, és abszolút legitim, úgyhogy ti vagytok ennek a hiteles képviselői. De emellett azt gondolom, hogy ha kifejezetten válságállóságról van szó, akkor vannak olyan gyakorlataitok, ami abszolút példakép. És azt gondolom, most kicsit visszatekintve az én múltamra is, meg ahol kezdtem, hogy 20 évvel ezelőtt ugye az IT szervezet az valami nagyon nem ismert és nem hangsúlyozott dolog volt, semmiképpen sem volt példakép. Most az agilitás révén minden projektmenedzsment, sőt a szervezet egésze is átvette ezt a módszertot, ami egy szoftverfejlesztési módszertan volt valamikor, és ugye visszagondoltok, hogy a vízesős modell például befutott-e ilyen karrier. Nyilván nem. Úgyhogy az agilitás az áttört minden ilyen falat, és azt gondolom, hogy akár ez, akár a szándékosan redundáns erőforrásokkal, kapcsolatokkal való működés, legyen ez hálózat, vagy adatmentés, vagy bármi más, akár ugye az osztott erőforrások, hálózatos együttműködés a cloud révén, ami hát dominálja itt a mai konferenciát is. Tehát ezek mind olyan témák, amik szervezeti szinten is legalábbis analógiaként használhatók, vagy akár konkrét módszertanként. Úgyhogy legyetek bátrak is, ezeket vigyétek be, mert azt gondolom, hogy most itt a tér, hogy ezeket a megoldásokat a szervezet egésze szintjén is elismertessétek. No, hát akkor nézzük ezt a válságállóságot, hogy hogyan is lehetne megközelíteni, és amikor István felkért engem, akkor egy olyan sajtótájékoztatót tartottunk éppen, ahol a jövő szervezetével és a jövő vezetésével foglalkoztunk, és annak ugye az volt a felütése, hogy vannak olyan jellemvonások, amelyek a jövő szervezetét meg a jövő vezetőjét minősítik, ezt általában tanácsadó cégek ilyen white paperek formájában szokták prezentálni, és nagyon inspirálóak. És azt néztük meg, ugye akkor még intézetvezetőként összefogtam a teljes Vezetés Tudományi Intézet csapatát, és azt mondtam, hogy figyeljetek, ez egy kihívó téma, nézzük meg, hogy ez hogyan rezonál a hazai vállalatoknál. Nézzük meg, hogy mennyire tekintik magukat jövőállónak, szervezetileg, illetve vezetés szempontjából, illetve ők hogyan fordítják le maguknak ezeket a fogalmakat. Úgyhogy ennek a kutatásnak az eredményét prezentáltuk, és amikor István felkért, akkor gondolom ez annak is szólt, hogy próbálja meg ezt egy kicsit testre szabni, és számotokra is bemutatni, hogy mi következik ebből az elemzésből. De ez egy olyan elemzés, ahol, ahogy említettem, megpróbáljuk összegyűjteni ennek a jövőképességnek a jellemzőjét. Nyilván jövőképesség meg válságállás nem feltétlenül ugyanaz, de azért eléggé rezonál, és akkor abból próbálunk levezetni valamit. De ez csak egy megközelítés. Ugye a másik megközelítés, ami szintén nagyon inspiráló tud lenni, és hasznos tud lenni, amikor azt mondjuk, hogy nem darabokból rakjuk össze ezt a válságállóságot, hanem keresünk olyan mintákat, olyan jó gyakorlatokat, olyan létező szervezeteket, amelyek demonstrálják, hogy a válságállóság lehetséges. Ugye régen, amikor a jövő szervezetéről gondolkodtak ilyen menedzsment guruk, mint például Peter Drucker, akkor azt mondták, hogy a jövő szervezet olyan lesz, mint egy szimfonikus zenekar, vagy olyan lesz, mint egy egyetem. Mind a két szervezet akkoriban legalábbis úgy nézett ki, hogy van egy inkább összehangoló vezető, lapos hierarchia, és nagyon sok tudásmunkás, nagyon sok specialista profi alul, akik ugye horizontálisan is együtt tudnak működni. Most az egyetemeket már nem említeném ilyen példaként, hogy feltétlenül ilyen lesz a jövő szervezete. Meg kell találnunk azokat a mintákat, amik esetleg most beszédesek és számunkra inspirálóak, hogy ilyenek is tudnánk lenni. Hát talán a felvezetőbe, vagy legalábbis itt a főszövegbe a konferencia előtt szerepelt, hogy megalapítottuk a Családi Vállalatok Központot 2017-ben, úgyhogy ennek kapcsán azt fogom bemutatni, hogy a családi vállalatok, a családi tulajdonú cégek mennyire lehetnek minták, akár a nem családiak számára is a válságállóság kapcsán. És a harmadik is talán a legkedvesebb megközelítésünk, amivel most foglalkozunk a kollégákkal, az pedig az, hogy olyan metaforákat találjunk, amelyek ezt a válságállóságot jobban körülírják, és megint csak inspirálóak, ki tudnak nyitni új perspektívákat, hogy hogyan lehetnénk jobbak e tekintetben. Ugye a metafora az egy irodalmi műfaj látszólag, és nincs köze a menedzsmenthez, az IT-hoz, meg pláne nem, de majd látni fogjátok, hogy nagyon hasznos eszköz lehet, nem csak egyfajta ilyen színesítő és gazdagító eszköz, hanem effektív módszer arra, hogy többet lássunk egy jelenség hátteréről. Úgyhogy ezeket szeretném végigmondani, és nyilván nagyon sok az anyag, amit elkészítettem, ezek egy részét otthon meg tudjátok nézni, úgyhogy kicsit gyorsabb tempóba fogok haladni, minden beleférjen. Jó, hát akkor a kutatás, amit ugye már említettem, itt röviden összefoglaltam, hogy mi is volt a cél, ugye ezt már el is mondtam röviden. Amit még nem mondtam el, hogy nyilván vitatható, hogy kutatóként szabad-e ilyet csinálni, de azt gondoltuk, hogy a kérdőívünkön keresztül, az interjúkon keresztül kicsit edukálnánk is csúnya szóval a vállalatvezetőket, hogy mik azok az élenjáró megoldások, amik a jövő szervezetét vagy a jövő vezetését definiálják. Úgyhogy nem csak lekérdeztük őket, hogy mit gondolnak ezekről, hanem kicsit csugaltuk is, hogy egyébként ilyet is lehetne, meg olyat is lehetne, mit gondoltok erről. Ugye a végeredmény az elég népszerű lett, úgyhogy mindenféle helyeken lehet erről most is olvasni, még most is jelennek meg egy-két helyen újabb cikkek, meg TV, rádió, egyéb csatornákon is ment, és hát ahogy látjátok, időnként kapok felkérést, meg a kollégáim is, hogy még tartsunk ebből előadást. No, hát milyen is ez a jövő szervezete? Most a McKinsey-nek az ábráját hozom, de gyakorlatilag mindenki úgy gondolja el, hogy ez egy osztott, horizontálisan szervezett, lapos, autonóm munkacsoportokra épülő szervezet. A szervezeti határok is elmosódnak, külső, belső résztvevők hálózatosan tudnak együttműködni, és ami még nagyon fontos, hogy ebben a modellben a vezető is egyfajta coach, egyfajta inspiráló, személyes példamutató személy, aki nem irányítja az alatta lévőket, hanem inkább összehangolja, kicsit ugye visszacsatolva megint a nagyzenekari példához. Úgyhogy ezek a szervezetek inkább egyfajta organizmusok, és nem pedig gépek. Ezekre a metaforákra majd később visszatérek, már itt megjelennek, ahogy látjátok. Úgyhogy nagyon röviden, és hát megnéztük nyilván ennél kicsit részletesebben, hogy ezek hogyan rezonálnak a hazai cégek vezetőinél. Itt vannak a mintával kapcsolatos részletek. A lényeg az, hogy ez egy reprezentatív és elég nagy 305 fős minta volt, aminek az eredményeit mutatom, úgyhogy eléggé megbízhatóak ezek az eredmények. Talán a legizgalmasabb része ennek, mert ugye, ha felteszünk olyan kérdést, hogy egyébként ti agilisan működtök el, akkor mindenki azt mondja, hogy igen, hát persze, hát hogyne. Szeretnétek-e, mit tudom én, mesterséges intelligencia alapú megoldásokat? Hát persze. Vannak ilyenek? Hát van, hát persze, hát előkészületben meg már működik is. Tehát ugye van egy ilyen megfelelési kényszer. Viszont a legelején úgy tettük fel a kérdést, hogy mit gondoltok, nyilván ott magázoltunk, a jövő szervezetéről. Ti hogyan írnátok le? Mi jut eszetekbe arra, hogy jövő szervezete, jövő vezetés? És hát ez volt egyébként, ami egy kicsit sokkolt bennünket is, mert egyrészt ugye voltak olyan vezetők, akik nem is értették, hogy mit akarunk kérdezni. Visszakérdeztek, hogy mi az a jövő szervezet? ENSZ? Vagy tudom én, pártok? Vagy mit tetszenek ezzel a térteni? Volt, aki elkezdte sorolni, hogy legyen tőkeerős, versenyképes, gyakorlatilag az üzletet, a vállalkozást jellemezte, és nem a munkaszervezetet, hogy hogyan fognak működni. És hát akik azért eltalálták, hogy mire kérdezünk, ők is eléggé sematikus válaszokat adtak, legyen modern, korszerű, stb. Rugalmas, alkalmazkodó. Ezekkel nincs is baj. Amivel baj van, hogy egyébként nagyon sokan említették azt, ott van a jobb oldalon ötödik tétel, hogy stabil, jól átlátható, egyáltalán jól irányítható, minden tekintetben legyen egy konkrét és hát ugye a stabilitást középpontba helyező működés. Nincsenek benne csoportok, nincsenek benne tímek, egyáltalán az, hogy csoport, 300 válaszból, hogyha 4 helyen előfordul, de az összes szinonimáját, hogyha beleszámolom, akkor is 4-en említették. Nem említik a rugalmas megoldásokat, a szervezeten kívüli közreműködőket, ezt a fajta hát elmosodó szervezeti határokat egyáltalán. Úgyhogy ilyen szempontból eléggé távol van még az átlag ettől a jövő szervezeteképtől. Arról nem is beszélve, és nyilván titeket ez külön érdekelhet, hogy adatalapú működés és hasonlók kevésbé jelennek meg. Nyilván az, hogy digitális azért, mint szlogen elhangzik, de azért a részletekben nem nagyon mennek bele. A jövő vezetője kép hasonlóan sematikus, ahogy ők ezt megfogalmazták. Képzett, felkészült, nyitott, figyeli a környezetét, rugalmas, alkalmazkodó, stb. Stb. Érdekes, hogy itt már a digitalizáció nem jelenik meg annyira, tehát, hogy ő legyen digitálisan képzett, a vezető, mutasson példát, az itt kevésbé számít, és megint csak nem jelennek meg a vezetettek, nem jelennek meg az emberek, hogy velük kommunikálni kell, őket inspirálni kell, empatikusan kell velük működni, és hogy a vezetőnek talán ez a legfontosabb feladat, hogy motiválja és visszacsatoljon ezekre a munkavállalói megkeresésekre, vagy proaktívan ő maga kommunikáljon, úgyhogy ezek nagyon, nagyon kevésbé vannak megemlítve, úgyhogy megint egy kicsit hagyományos a kép, magányos hős, ugye képzeljük el a ilyen spagetti western, ahol ott van a főhős a sivatag közepén, néhány kaktusz, és ott van a bad guy vele szembe, és akkor ő ott van, és akkor ő az, aki ott vigyéckedik, nincs mellette a csapat, nincs mellette a szervezet egésze, úgyhogy ez egy eléggé hagyományos, és hát nyilván eléggé anakronisztikus kép, amit itt megfogalmaztak a vezetők. No, hát van néhány további tapasztalatunk is itt a kutatás kapcsán. Egyrészt azért nem ennyire rossz a kép. Azok a cégek, ahol van külföldi piaci tevékenység, vagy bármiféle nemzetközi kitettség, azok jobban szerepeltek. Ezen túl pedig, hát ugye vannak olyan jellemzők, amik tényleg a válságállósággal is összekapcsolhatók, ugye ez a rugalmasság, alkalmazkodás, de konkrét eszközök kevésbé jelentek meg, ugye a magányos vezetőképet nem kell magyaráznom, hogy ez miért nem a válságállóságot növeli. Úgyhogy további fejlesztési programok szükségesek, további tájékoztatás, és Még egy dolog, ami nyilván ennek a megközelítésnek a korlátja, hogy az, hogy mindent kipipálunk, formálisan teljesítünk, nem jelenti azt, hogy lesz egy sikeres, életképes szervezet, hiszen a mikroszituáció az adott vállalat esetében lehet olyan, hogy nem pont ezeket az elemeket kell alkalmazni, vagy nem mind. És arról nem is beszélve, és hát így nyilván egy kicsit visszacsatolunk a kiinduló pontra, hogy amikor a nagy tanácsadó cégek ezeket a listákat megfogalmazzák, hogy ilyen a jövő szervezete, ilyen a jövő vezetője, akkor egy csomó implicit konfliktust nem emelnek ki. Hát gondoljatok bele, hogy lehet elkötelezett csapatot teremteni, abszolút a hosszú távú célok iránt elkötelezett gárdát fenntartani, ha egyébként a csapat fele kívül van, belül van, otthon van, szanaszét a világban, fizikailag alig találkozik. Ha egyébként a gig economy következtében csak bizonyos projekteken kapcsolódik hozzánk, és egyébként van 10-15 egyéb elfoglaltsága és elkötelezettsége. Úgyhogy ez az egyik. A másik, hogy hogyan lehet élenjáró terméket, szolgáltatást nyújtani, ha nincs kontroll. Ki fogja a kontroll gyakorolni? Ki lesz a felelős? Nyilván itt vannak mindenféle biztonsági megfontolások is, vagy akár tényleg a termékminőség, szolgáltatás minőség. Hogyha ennyire osztott, hogyha ennyire horizontális, hogyha ennyire önigazgató, akkor hogyan fogjuk ezt a fajta továbbra is elvárt felügyeletet és kontrollt biztosítani. Úgyhogy ezekre nem adnak választ a népszerűsítő modellek, a gyakorlatban pedig ezt is meg kell oldani. Úgyhogy ezzel együtt szerintem menjünk tovább, és nézzük meg, hogy milyen más megoldások vannak a válságállóságnak a tanulmányozására, és akkor hát már is mondjam ugye az egyik ilyen liblingemet, mivel hogy 5 éve ezt a témakört is viszem, a családi tulajdonú cégeket, nem tudom, itt a teremben vannak-e olyan cégek, képviselői IT oldalról, amelyek ugye családiak. Mindenesetre van egy ilyen lista arról, hogy ezek mennyire másak, vagy miben másak, mint a nem családiak. És nyilván ennek a listának számos eleme megint a válságállóságot tudja szolgálni. Az, hogy hosszú távban gondolkodnak, hogy a családi értékek adnak egyfajta vezérvonalat, hogy van egy olyan nis piac, ami akár tartósan fönnáll, és szinte bevehetetlen mások által. Van egy erős összetartás, mert a nem családtagokat is úgy közelik, mint egy tágabb családtagjai, tehát egy nagyobb empátiával viszonyulnak a munkatársak iránt. Az, hogy kockázatkerülők, belső erőforrásokra támaszkodnak, társadalmilag elfogadottak, saját nevüket kockáztatják, hiszen ott van benne a cég nevébe sokszor. Úgyhogy ezek mind olyan témák, amik akár a válságállósággal összefügghetnek. Mondok egy még extrémebb példát ugyanezen a téren. Ugye minden évben van egy nemzetközi konferenciánk, 23-án lesz most májusban a következő. Legutóbb Japánról volt szó, és a japán családi cégekről. Elsősorban professzor Gotó anyagai alapján, a professzor úr, én tavaly találkoztam Németországban, és hát egy fantasztikus kutató és rendkívül elkötelezett, ugye jól szimbolizálja a témát, mert ő is már elmúlt 80, úgyhogy ilyen szempontból hiteles a 170 idősebb cégek kutatásában. Csak hogy mondjam a statisztikát, 100 évnél idősebb családi cég Japánban 52 ezer van. Ugye itt Magyarországon nyilván lakosság szám más, nálunk nincs ilyen, vagy legalábbis csak egy-kettő. De persze a cvak meg tudom, tehát van néhány, de nyilván nem ilyen mennyiségben. De ez még nem minden. 500 évesnél idősebb cég is van, majdnem 2000, 1900 valamennyi. És most fogodzkodjatok meg, van 21 olyan cég, ami több mint 1000 éves. Több mint 1000 éves. Ugye ez a Kongó gumiért sokszor emlegetnek, ezt 578-ban hozták létre. Nem tudom, a magyarok hol voltak, nem vagyok jó ennyire a történelemből, hogy éppen még az Uralnál vagy Etel közben, hogy hol vándoroltunk. Ez a cég mai napig működik, 2006-ig volt családi tulajdonban, tehát jól számolom, 1428 éven keresztül. Jó, gondoljatok bele, hogy milyen válságállóság kapcsolódik ehhez. 40 generációt élt meg, és ugye professzor Gotó készített egy kutatást a COVID kapcsán, és felmérte az összes 100 évnél idősebb céget, hogy Egyáltalán milyenek a titka? Itt vannak ugye a főbb említések, és néhány további adatot hagyd mondjak, hogy akkor megkérdezte őket, hogy egyébként, hogyha semmilyen bevételük nem lenne, leállna a cég, akkor meddig bírnák ki? És kiderült, hogy több mint a fele a 100 évnél idősek cégeknek azt mondta, hogy 6 hónapig simán tudnának mindenkit fizetni, és minden kötelezettséget tudják teljesíteni, és 27%-uk pedig azt mondta, hogy 2 évig kibírják. Jó, tehát olyan tartalékok vannak, olyan bevonható erőforrások, akár a családi vagyon, ami ilyen válságállóságot biztosítanak. Kérdezhetitek megint kicsit analógia, hogy lehet, hiszen belterjes, családon belül öröklődik. Ez nem teljesen igaz. Ugye Japán még a Távol-Keleten is egyedi abban, hogy nagyon sok a beházasodó új tulajdonos. Tehát a lányok behoznak fiúkat, akiket tesztelnek tulajdonképpen, és aztán átveszik a cégvezetést. Vagy a cégvezető valamelyik alkalmazottba látja az utódját, és utána fiává fogadja, vagy a lányává fogadja. Gondoljatok bele, tradicionális nyugati vagy keleti társadalmak is ilyen megoldásokkal élnek. Akiket befogadnak, aki beházasodik, az fölveszi a családnak a nevét. Úgyhogy mindig a legalkalmasabbat találják meg. Most gondoljatok bele, hogyha ti állásinterjún nem csak munkatársat választanátok, hanem családtagot is, akkor mennyire szigorúan vennétek ezeket a teszteket. Úgyhogy ez biztosít egy hihetetlen erős továbbviteli lehetőséget, hogy a megfelelő személyek is mindig megvannak ehhez. Mit tudunk ebből tanulni? Ugye a példakép megközelítésből. Ugye ezek nagyon izgalmas gyakorlatok, tehát megint olyan, amit szerintem végtelenségig lehet kutatgatni, engem is nyilván érdekes. Elsősorban az érdekel nektek, most elárulom, mert egyébként nem volt annyira közelálló számodra a téma, hogy a nem családiak számára mit tud mondani ez a ugye vállalati kör, mi az, ami átvihető. Most ami átvihető, az néhány dolog, akár a hosszú távú időhorizont, a társadalmi hasznosságnak, ennek a purpose-nek, nem tudom mennyire divat ez most a ti cégeiteknél, hogy legyen, ne csak misszió legyen, vízió legyen, hanem olyan társadalmi hasznosság, amit a társadalom vár el tőlünk. Nem én mondom, hogy majd mi lesz a cég víziója, meg missziója, hanem ezért létezünk. Ugye a Merck gyógyszergyár, szintén családi vállalat, azt mondja, hogy emberi életeket mentünk és teszünk egészségesebbé. Ha nem ezt csináljuk, akkor rosszul csináljuk a dolgunkat. Csak az érdekel bennünket. És ez nyilván üzenet, most mondhatjátok, hogy marketing, de remekül föl tudja sorakoztatni a szervezet tagjait. Gondoljatok az Z-generációs srácokra, az én fiam is, ugye egy élenjáró, globálisan vezető technológiai cég munkatársa azt mondta, hogy apa, vagy kiválok teljesen, vagy hogyha megengedik, akkor félállásba egy társadalmi missziót akarok vinni, mert nekem csak egy élenjáró cégnél dolgozni nem elég inspiráló. Úgyhogy a fiatal generáció éhezik arra, hogy társadalmilag hasznos legyen, olyan dolgot csináljon, aminek egyből látja a hasznát, és nem profitban és fizetésben. És hogyha a szervezet tud ilyen célokat megfogalmazni, az megint egy megtartó erős, nyilván valahol a válságállóságot szolgálja. Úgyhogy ezeket mind lehet, és sok minden más. Amit nem lehet, az az egyedi kultúra, a családi tulajdonból következő speciális dolgok. És hát persze csalók a kép, mert rengeteg a családi cég, és egy harmaduk, pontosabban egy tizedük, ha túléli a harmadik generáció váltást, úgyhogy azért nagy a merítés, tehát azért az a néhány hosszú életi cég azért inkább csak a jéghegynek a csúcsa, és hát nyilván azt is lehet vitatni, hogy a hosszú élet az önmagában válságállósága, hiszen nagyon sok olyan felvásárlás van, itt az IT-part is lehet említeni, néhány sikeres startup nem válságba került, egyszerűen jobb lehetőségeket látott, egy nagy multi részeként működni tovább, ugyanazzal a vezetéssel, csapattal. Most akkor ők megszűntek, vagy válságba kerültek, egyáltalán nem, de megváltozott a cégnév. Úgyhogy a válságállóságnál ezt is végig kell gondolni, hogy mit is akarunk mi megvédeni. A cégnevet? Az embereket? Ugye vannak olyan szervezetek, amelyeknél cserélődik 2 évente mindenki, és megy tovább. Vannak olyan szervezetek, amelyek más néven tudnak működni, az előbb említettem, és nyilván vannak olyan tevékenységek, amik akár meg is változhatnak teljesen. A cég működik, ugye, most mondom a Nokia-t, még valamikor úgy találkoztam vele, hogy Finnországban ott, akkor béreltem egy ilyen kis házat, akkor ott a bicikli gumikon volt az, hogy Nokia. Aztán ugye ő lett a világ vezető telefongyártója, válságot túlélve most megint egy szegmens talált, úgyhogy megmaradt a név, de egész más dolgokat csinálnak. Úgyhogy nem olyan egyszerű, hogy válságálló, tudni kell, hogy mi is az, amit meg akarunk védeni. Jó, kevés idő maradt a metaforára, de azért röviden hagyj mutassam be, ugye nagyon sok metafora van a szervezetelméletben, nagyon szeretjük őket, van egy gyengéd elfogultságunk ezzel kapcsolatban. És ugye ennek kapcsán megnéztük azt, hogy a válságállósághoz milyen metaforákat vagy megközelítéseket tudunk találni. És ugye a leginkább, ami bejött, ugye végigvizsgáltunk láthatóan több mindent, ez a szervezeti immunrendszer, amit eddig csak ritkán használtak, és főleg negatív értelemben, ami gátol mindenféle külső kezdeményezést, olyan változtatást. Ugye azt mondjuk, hogy not invented here, nincs benne a DNA-ba, mi ezzel nem foglalkozunk, akár anyavállalat, leányvállalat viszonyban nincs meg az a fajta fogadókészség a másik gondolataira. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, hogy kevés említés, és főleg negatív értelemben. Úgyhogy azt néztük meg, hogy hogyan lehetne ezt a feje tetejére állítani, és azt mondani, hogy tényleg, hát az immunrendszerünk az elsősorban azért van, hogy védjen bennünket, hogy segítsen bennünket, hogy túléljünk dolgokat. És elkezdtük bal oldalon látva, vagy elnézést angolul van, a biológiai immunrendszer, a humán immunrendszernek a működését feltérképezni, és megnéztük, hogy ez milyen analógiákkal szolgál a vállalatok világára. Van természetes, velünk született immunitás. Ilyen az, amikor vannak alapdokumentumok, szervezeti szabályzat, alapítókirat, vezető tisztségviselők felelőssége, könyvvizsgáló. Ezek olyanok, amik minden szervezetben, nagyobb méretű szervezetekben ott vannak kötelezőek. Egyfajta alapimmunitást adnak a válságok esetén. És vannak szerzett immunitások, ezek egy része olyan, ami a szervezet által valamiféle külső provokációra kifejlesztett immunitás. Ugye biológiai érdekben ez lehet egy injekció, vagy éppenséggel egy betegség, amikor antitesteket hoz létre a szervezet. És a válságokból lehet tanulni, hogyha a szervezet átél válságokat, most már üzleti szervezetekről beszélek, akkor kialakulhatnak antitestek, DNA-k változhatnak, amik aztán egy újabb válságon már átsegítik a szervezetet, rutinszerűen tudják alkalmazni ezeket a megoldásokat. De jöhetnek ilyen minták az anyavállalattól, vagy éppenséggel olyan standard rendszerek, mint egy ISO szabványnak a bevezetése is adhat ilyen fajta immunitást. És hát lehetne még tovább ugye ezt fűzni, hogyha azt nézzük, hogy immunrendszer erősítése, bár ugye a immunszakértők engem biztos megköveznének, mert azt mondják, hogy nem szabad erősíteni az immunrendszert, hanem ki kell egyensúlyozni. De akárhogy is nevezzük, látjuk bal oldalt, hogy mit jelent ez a humán biológiába, és jobb oldalt, hogy hogy lehet ezt az analógiát használni, ezt a metaforát a szervezetek világában. Jó, úgyhogy tartalékok, új tudás, védelmi rendszerek, pozitív kultúra, csúcsajáratásoknak a elkerülése. Úgyhogy ezek voltak a kísérleteink, és hát erre hívlak benneteket, hogy ebben még ti is gondolkodjatok. Nézzétek meg, hogy melyik megközelítés milyen módon ad hozzá ti szervezetek válságállóságához. És még egy dolgot hagyd mondjak, hogy a humán immunrendszer azért tud működni, mert az információ továbbítás jelenti ennek az alapját. És nyilván ez igaz a szervezetekben is, hogy védelmi vonalak, immunitás, és egyébként ti, mint CIO-k tudjátok ezt életben tartani, és fejleszteni, és tökéletesíteni. Úgyhogy ez a kihívásotok, és éljetek ezzel a kihívással, lehetőséggel. Köszönöm szépen a felkérést és az előadást.